A mi vikáriátusunk az körülbelül akkora, mint Magyarország, mindössze 6000 négyzetkilométerrel kisebb. Ezen a területen különböző indián törzsek is élnek, a maguk saját nyelvével és teljesen különböző szokásaikkal. Körülbelül Lima magasságában vagyok, csak át kell menni a busszal az Andok hegyláncain, 4800 méteren megy át a busz, és akkor le kell ereszkedni újra körülbelül 800 méter magasságra, és onnan kezdődik az Amazónia világa. Ugye ez annyit jelent, hogy onnan már az összes folyók mind az Amazonásnak a vizét gyarapítják. A busszal el kell menni egészen odáig, ahol azt fogják mondani, hogy kiszállás, mert nincs tovább, az utolsó város. Odáig még van aszfalt, ott még létezik olyan, mint villany, telefon, televízió, internet, mobiltelefon, meg ilyesmi. Én ettől az utolsó várostól még 160 kilométerre vagyok benn az őserdőben. Természetes, itt most már villanyról, meg ezekről a technikai dolgokról álmodni se lehet. Tehát ott semmi nincs, még az újság se jön be. Gyakorlatilag mi a világról, hogy mi történik, hogy Obama háborút akar, mi erről semmit nem tudunk. Ugye, tehát ez itt van. Csak mondtam most valamit. Történet akármilyen dolog a világban, ahhoz le kell jönni a városba, és akkor ott esetleg hallunk valamit, vagy internetet is ott onnan tudok elérni, és esetleg beszélgetni. A plébániám az egy földrajzi egység, egy elzárt világ, Gran Pajonal a neve, ahol Ashininka indiánok élnek a maguk szokásaival. A plébániám körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy majdnem kör alakú terület, 1200-1300 méter magasságban, és szinte a kör közepén van a központi falu, Oventini a neve. Itt 60%-ban ilyen kolónoszok, telepesek élnek, akik az európai, az inka, kécsua, meg mindenféle ilyen vérnek a genetikai keveréke, és a 40% az pedig Ashininka indián. Ehhez a faluhoz tartozik 42 másik indián közösség, akik 100%-ig tiszta indiánok. A plébániának ez a területe egy kicsivel több, mint 100 kilométer. Tehát ezen a 100 kilométeres körzeten belül vannak ezek a falvak. Ide eljutni, hát nagyon kevéshez lehet autóval, a legtöbbhöz csak ilyen ösvényeken, napokig tartó gyalogút után lehet eljutni. Tehát amikor az utolsó városból valaki hozzánk akar jönni, és meg akarja tenni ezt a 160 kilométeres utat, akkor körülbelül ilyen tájjal fog találkozni. Noha őserdő, a fehér ember elviszi a fát, és kiírtja az őserdőt. Az első telepes ember ide a 20. században, 1935-ben jött a ferences atyákkal, tehát ez ferences missziós terület, noha én nem vagyok ferences szerzetes. Őserdő nagyobb részt ott van még, háborítatlanul, ahol mély völgyek vannak, mert ugye a gépekkel oda nehéz bemenni, ott még a folyók tiszták, van benne hal, akár 20-30-40 kilós is lehet egy ilyen szép megnőtt hal. Fönn már a hegyek közötti kisebb patakokban sajnos semmiféle hal nincsen, kipusztult. Téli és nyári időszak van, de az nem azt jelenti, hogy télen fázni kell, vagy nyáron melegebb van, egész évben rövidújú ingbe vagyok, hanem a téli időszak az annyit jelent, hogy körülbelül 6 hónapon át egyfolytában szakad a trópusi eső. Tehát a nyári időszak, ugye ez a száraz, ilyenkor az út, ugye földút, de gyakorlatilag nagyon jól használható még. Folyókon kell átmenni, ahol természetesen ugye hidak nincsenek, nyáron nem is okoz gondot, hogy a terepjárónak egy ilyen folyón átmenni, de télen az 5-10-szeresére, ott olyan rengeteg esőtől megnő, ilyenkor egyszerűen lehetetlen, ugye mert olyan sodrása van a hegyek között a folyónak, hogy elvinni az autót is. Ilyenkor várni kell addig, amíg jön a jobb idő. Vannak vízesések is, nem túlságosan sok, de egyik-másik nagyon szép. egy nagyobb folyón kell átmenni, amin ilyen csónakokon segítik az utasokat, hogyha a város felől jövünk, vagy ha ugye visszafelé megyünk akkor is. Ezeket ott még ilyen patak szinten tartják számon az ilyen folyókat. Ennek aztán a sokszor Dunánál nagyobb ágak vannak, amik majd az Amazonász keletkezését olyan fogja biztosítani. Most még itt a folyónál a személyautók még használhatók egy pár kilométerig, utána úgy elromlik az út, hogy ezekkel sehová nem lehet menni. Kizárólag a kis teherautó, tehát ez az összkerék meghajtású, és azon belül is csak a Toyotát használják, és ez nem reklám, nem kaptam 10 fillért a Toyota cégtől ezért, csak hát a többi az egyszerűen egy-két év alatt a szemétdombra dobható, mert nem bírják azt a környezetet és útviszonyokat, amik ott vannak. Hát így néz ki a mi útunk a faluba az esős évszakban. Ugye ezt a 160 kilométert senki nem tudja, hogy mennyi idő alatt lehet megtenni. 2-3 nap, 4 nap, ki tudja. Van, amikor egy hét alatt se lehet leérni a városig. Ugye beragad az autó, tönkre megy, eltörnek az alkatrészek benne, úgyhogy egy kinkeserves. Most ennek az a következménye, hogy téli időszakban elfogy az élelem, ugye a faluban, az üzletek kiürülnek, és olyankor, ami még marad élelmiszer, ugye ahogy fogy, az élelmiszer mennyisége, úgy emelkednek az élelmiszer ára. Ugye akár 10-15 szörösére is nyugodtan fölmegy egy kiló cukornak az ára. Elraktározni hosszú időre, erre a 6 hónapra nem lehet, mert a páratartalom miatt hiába teszünk műanyag edényekbe és lezárt fedéllel, egyszerűen összeposhat belül a cukor, vagy a liszt egybe ragad, tehát nem lehet tárolni nagyon hosszú időre. Téli időszakban egyszer, vagy ha szerencsénk van, kétszer küldenek ilyen lánctalpas traktort, akkor ezt a méter mélységig fölszedi ezt a sarat, akkor egy-két hétig ugye lehet használni az utat, ilyenkor gyorsan megy mindenki a városba beszerezni, ami hiányzik, és akkor 2-3 hét után ismét marad az, amit eddig láttunk, áthághatatlan sártenger. Repülőtér volt régebben, még 3 évvel ezelőtt bejött egy 5 személyes kis repülő téli időszakban, ugye valaki súlyos beteg volt, tehát ezen az úton mire kimentjük, addigra 5-ször meghal, vagy pedig az idő miatt, tehát akkor még jött repülő és hozott élelmet, de aztán úgy látszik ellopták a pénzt, és most már 3 éve nem jön repülő. Tehát télen ugye nincs segítségünk. A templomunk, ezt az első ferences atyák építették az ide érkező telepesekkel. Műemléke a perui államnak. 2 van ilyen az egész őserdőben, amire tudjuk, hogy kb. 2500 kilométer hosszan van Peruba, tehát ne azt képzeljük el, hogy itt a büki ős erdőről van szó, hanem ugye egy Európánál sokkal nagyobb terület. A mi indiányaink festik az arcukat a nap miatt, még a férfiak is. Fő eledelük a yuca. A yuca ez egy cserjek, aminek 3-4 gyökere van, vastagabb, olyan, mint egy cukorrépa, csak hosszabb, így elvékonyodó, és akkor ezt vízbe főzve, vagy pedig parázsba berakva megsütik, és úgy eszik. A krumplihoz lehetne hasonlítani, csak szárazabb. És ezt a yucát megfőzik, ilyen hatalmas nagy alumínium fazekaik vannak, 50-80 literes, és utána az asszonyok ezt mindig keddi napon készítik. Az asszonyok megrágnak egy másik gyökeret, aminek kamotea neve, ilyen sötét lila színe van, mint a céklának, és amikor rágják egész nap, és a nyáluk folyik, akkor mint a vámpírok úgy néznek ki, borzasztóan csúnyák ők, és amikor jól összerágta ezt a kamotét, akkor fogja és beleköpi a yucába. Akkor azt összekeverik, és akkor belerakják a hatalmas csónakszerű fa teknőbe. Ez egy 10-12 méter hosszú, vagy olyan, mint egy csónak, úgy lehetne fölfogni. Ebbe készítik a masszátót, a maguk számára, felöntik vízzel, és banánlevéllel letakarják, és ugye az emberi nyál segítségével, és ezzel a kamotéval elkezd erjedni, és vasárnapra lesz belőle egy alkoholos ital, és akkor vasárnap az egész törzs összeül, és azt isszák, és olyankor lerészegednek a férfiak, a nők, a gyerekek, de még a pólyás babának is adnak, akkor az is alszik, és nem zavarja a sírásával őket. A férfiak legtöbbször ilyen foci szerelésben vannak, ugye nagyon fontos a puska, a vadász jelképe, ugye azt mondják, hogy a férfi az vadász ember, és ezért mindig vagy nyíllal, vagy puskával járkálnak. Az asszonyoknak a jellegzetes ruhája, amit használnak, ilyen keresztbe csíkos, vagy pedig egyszínű, és legtöbbször mezítlábasak. Nagyon ritka az, amikor egy asszonynak gumicsizmája van. Amit a hátukon hordanak, ennek a neve a kanasta, ez a hatalmas kosár, amit a fa törzséből a háncsát le lehet húzni, mint ez az oszlop olyan magas, mint a fa, és ilyen vékony csíkokba lejön róla, és abból fonják ugye a fejükön át, és egy asszony egy ilyen kanasztába akár 40-50 kilót egész nap, 8-10 órán át képes a fején vinni. A munka, itt szoktam mindig mondani, az kizárólagosan a nőknek a feladata, hogy a férfi ember az nem dolgozik. Egy átlagos ház, lakóház, nagyon kevés az, amelyiknek oldalról valamiféle borítása van. 4 oszlop vagy 6 oszlopon áll, egy pálmalevél tetővel, és alatta itt van az összes vagyonuk, ugye ott lóg, vagy pedig lenne a földön. Középen itt rakják a tüzet, és este úgy alszanak ugye a földön, hogy a lábuk van a tűz közelébe. Ez azért fontos, mert ha a láb meleg, akkor hogyha hideg is van éjszaka, a test nem érzi. De ha hideg a láb, akkor fázik az egész emberi test. Nagyon fontos a kőlap. Ezen őrlik, vagy törik össze egy másik kővel a különböző magokat, vagy a kukoricát, ugye, amit használnak az étkezéshez. A házuk körül, amennyiben háznak lehet nevezni, mindig rend van és tisztaság, és nem engedik, hogy fű nőjön. Amikor elkezd nőni, akkor az asszony a macsétével tisztogatja, és akkor a kanasztával elviszi távolabb a lakóhelytől. Ez azért nagyon fontos, mert a kígyó, hogyha nincs fű, akkor nem nagyon járkál, ugye, mert akkor látható. Ezért ugye így tartják távolabb a házuktól a kígyókat. Akik törzsek fönt laknak a hegyekben, ugye azoknak nincs vízük, és bizony az asszonyoknak ez ilyen 20 literes festékes műanyag kanna, abba kell vinni minden nap a vizet, és ugye a férfi ember nem segít neki. A többségének nincsen igazolványa, tehát nincsenek regisztrálva, az állam előtt ők nem léteznek. Tehát ezért soha nem lehet tudni, hogy Peruban hány ember él. Azt se tudták megmondani, meg nem tudják megmondani, hogy az én plébániám területén hány ember él, mert azt se tudják, hogy egy ilyen indián közösségen belül hányan vannak. Egy iskolában tömegnyomorban 1-től 6-ig vannak együtt, akár 80-90 gyerek, és egyetlen egy tanár tanítja őket, ha tanítja. A telepeseknek, a kolonosoknak a gyerekei, ezek teljesen olyanok, mint a mieink, tehát civilizáltak, tiszták, rendes ruhájuk van, és az iskolájuk is normális. Ez az Isten által alkotott csodálatos teremtés, a föld, az őserdő, ahová még az ember, a fehér nem tette be a lábát, ott még szép érintetlen, ugye a tüdeje a földnek. Igen, ám csak, hogy ezt a tüdőt operálják folyamatosan, méghozzá el a tronkérókkal. Egy-egy ilyen fatörzs, ez 9 méter hosszú, és az átmérője az sokszor olyan, mint én. Tehát óriási, hatalmas fák. Naponta 10-15 ilyen tronkéró ment ki az elmúlt évben a plébániámról. Az a baj, hogy úgy letarolják az őserdőt, hogy a gépekkel, hogy egyszerűen nem képes regenerálni magát a természet, tehát ahol ők végigmennek és kivágják ezeket a fákat, gyakorlatilag a térképről le lehet radírozni, hogy többet ott nincs már őserdő. Ennek a következményét ugye isszuk itt is, Európában ugye volt a húsvéti havazás, meg mit tudjam micsoda, ugye ezek a furcsa klímajelenségek. De nem csak ők írtják, hanem maguk az indiánok is fölgyújtják az őserdőt. Ezt pedig teszik azért, mert nem ismerik a földművelést, és hogy legyen hely ennek a lyukának, egyszerűen kivágnak egy nagy területet, hagyják, hogy nyáron megszáradjon, és utána meggyújtják. És mivel ugye fölégették az egészet, itt sem lesz már többet őserdő természetesen. És így együtt az ő butaságuk és a fehér embernek a mohósága, a gazdasági pénzésége pusztítja folyamatosan az őserdőt. Nyugodtan mondom, hogy az én plébániám területén, ha ez így folytatódik, 2-3 év múlva már sehol nem lesz ebbe a 100 kilométeres körzetben. Mivel ugye elfogy az őserdő, elfogy az élelem is. Ugye az őserdő az azért nagyon fontos a számukra, mert Isten valóban egy édenkertet teremtett nekik, ahol ugye a természet neki minden napra megadta a bőséges élelmet. A gyümölcsöknek a végtelen variációi, a magok, akkor a gyökerek, és ami nagyon fontos, a rengeteg vad. Ugye azzal, hogy elpusztul az őserdő, megszűnik a gyümölcs, mag, gyökér, és eltűnik a vad. És ők nem értik, hogy mi történt. Évezredeken át éltünk ezzel a szokással, semmi baj nem volt, ma pedig éhezünk mindannyian. Olyan gyenge a szellemi kapacitásuk, hogy ők nem értik, hogy mi történik. Tehát ezért ugye nem marad a számukra élelem, és ha friss húst akarnak, ugye akkor legtöbbször nem marad más, mint a hernyó. Mert ugye abból azért még van a faleveleken bőségesen, és hogy kell elkészíteni egy finom receptet, most fölkínálok itt. Tehát egyszerűen egy pálcikát kell venni, és arra rá kifordítani a hernyót, kifordítani a bundájából, és akkor azt a zöld nyálkás valamit, amit ugye eszik, attól meg kell pucolni, le kell szedni róla, és akkor ilyen fehér marad, ugye a kifordított hernyó, akkor azt egyszerűen a tűzben, mint a rabló pecsenyét meg lehet sütni, és utána jó étvágyal el lehet fogyasztani. Van egy másik alkoholos italuk, amikor a kukoricát törik meg, szintén ebbe a nagy alumínium fazékban, és akkor fölöntik vízzel, és akkor hagyják, és ugye a kukorica keményítője lassan elkezd erjedni. Amikor megerjedt, akkor egy kosarat használnak, ugye szűrőként, és akkor azon belül ott marad a lé, azt csak ki kell meríteni, és lehet inni. Ugye azt mondják az ügyes alkoholt fogyasztó emberek, hogy nincsen dolog, amiből ne lehetne alkoholt készíteni. Nagyon sok a kígyó, még a plébániára is bejönnek, nagyon sokszor vigyázni kell, ugye állandóan lefelé kell nézni az utat, tehát nem lehet még a plébánián belül sem úgy menni az udvaron, hogy az ember ne nézzen a lába elé, mert bármikor egy kígyóra ráléphet, természetesen, hogy ezek mérges kígyók. Én azt szoktam mondani, hogy büszkén fönnkordott orral, aki jár, az nagyon hamar a temetőbe kerül. Egy másik hétköznapi eledel, még a városokban, az utcákon is árulják, a szuri a neve, ennek a jó vastag, az ujjamnál sokkal vastagabb egy szuri, egyszerűen csak le kell harapni a fejét, és úgy élve meg lehet enni. Én már ettem sülve, nem annyira rossz, csak utána visszajön egy íz az embernek a szájába, és akkor fél napig, az viszont már nagyon rossz. A legtöbb gyümölcs az folyamatosan érő egész évben, tehát ezért ugye nekik nem kellett dolgozni annyira, hogy a szervezetük nem is alkalmas egy komolyabb fizikai munkára. Hiszen évezeteken át csak gyalogolnia kellett, vadászni, leszedni a mindig érő gyümölcsöt, fölszedni a magokat, tehát nem volt rá szüksége. Ugye most meg kell tanítani őket, hogy hogyan kell művelni a földet, meg gondozni a gyümölcsfákat, hogy ugye élelemhez jussanak, mert ők ezt még a mai napig, ugye 2013-ban nem tudják. Ez a mi templomunk, a Na, a védőszent ünnepére készülünk, San Pasqual Bailón, az oltári szentség nagy tisztelője volt. A válukon végigviszik a falunk, ugye föl kell díszíteni, csak a külsőség, tehát semmiféle mélyebb vallási dolog nincs bennük. Erre az ünnepre lejönnek a törzsekből az indiánok is, ez egy nagy, a legnagyobb ünnep a számukra, és ezt használják ki a politikusok is, ilyenkor jönnek a járásról, a megyéről, meg mindenhonnan, ugye a választási kampányra használják föl. Méghozzá egyszerűen úgy, hogy ilyen csecsebecséket vesznek, pocsék minőségű, ez fillérekbe kerül, megvesznek belőle limába, ugye a gyártól, óriási tétele, milliós tételekben, és akkor eljönnek ezekbe a központi falvakba, amikor ott ünnep van, és akkor az indiánoknak adnak egy ilyen hátizsákot, és azok boldog öröm, hogy milyen jók a mi politikusaink, és megválasztják érte. Tehát gyakorlatilag fillérekért vásárolják meg őket. Mivel ugye mi mindentől, a civilizációtól nagyon messze vagyunk, például mitől, ami egy férfi összeveri az asszonyt, ugye, félholtra, akkor mit tudjam én, egy napig vagy két napig ott a főtéren, amit láttunk, füvet vág. De ha megöl egy valaki egy másikat, akkor mondjuk egy hétig vágja a füvet a főtéren, ennyi a büntetése. Most ebből az következik, ugye egyértelműen, hogy az emberi életnek itt nagyon kevés az értéke. Nagyon sokan ezek az indiánok igazából azt se tudják, hogy ők emberek. Tehát az emberi méltóság az még igencsak messze áll tőlük. Ezért ugye az evangélium hirdetésében is az a legnagyobb nehézség, hogy Istenről nem tudok beszélni neki. Mert ugye hogyan beszélek, amikor egyszerűen nem értékeli magát embernek, különbözőnek az őt körülvevő környezettől. Ugye először rá kell döbbenteni, hogy ő kicsoda, utána lehet majd arról beszélni, mert ő Isten teremtménye, az ő képére vagyunk teremtve. Tehát ezért ugye az evangelizálásnak egy egész más formáját kell használni, mint ahogy itt mi nálunk. Aránylag szépek a lányok, noha pap vagyok, mégis mondom ezt, tehát minden rossz mellé gondolat nélkül, mivel őket az élet, meg a bűn nem teszi tönkre az arcukat. Tehát ők a maguk természetes világában sokkal tisztábban élnek, mint mi. Tehát ugye, hogy őket ne csapják be, és hogy az erdőt ne írtsák, és ne adják el a fejük fölül, ennek egyetlen lehetséges útja a tanulás. Ugye mondani se kell, 90%-uk analfabéta. Ezért ugye, ha nem neveljük őket, tehát a szellemi színvonalat, nem az, akkor addig nem lehet semmit csinálni. Ezért a püspök atyával, aki szintén magyar, ketten vagyunk magyarok Peruban, úgy határoztunk, hogy akkor én építeni fogok egy diákotthon, hogy lehetőséget adjunk a gyerekeknek a tanulásra. Ugye, hogy a felnőttekkel már nem lehet mit kezdeni, de azért velük, mint a jövő generációval, igen. Ugye segíteni rajtuk csak úgy lehet, hogyha tanuláshoz segítjük a fiatalokat. Ezért egy diákotthont kezdtünk el építeni, egy házat a fiúknak, egy másik házat a lányoknak, és egy harmadikat, ugye, ami a konyha, meg az étkező lesz. Évente 10 fiút és 10 lányt tudunk fölvenni, ez azt jelenti, hogy 20 gyerek, és 5 osztályos a felső tagozat, és ugye 5x20 a végén 100 gyerek fog tudni tanulni. Most ez azért fontos, mert ők a falutól, ahol van a felső iskola, az 1-2-3 napra laknak. Tehát egyszerűen, még ha akarna is tanulni valaki, nincs rá lehetősége, hiszen ugye nem tud bejönni, vagy hol lakjon, ugye másnapra visszamenni. Tehát csak úgy tudnak tanulni, hogyha ott laknak benn a faluba egész héten. Először a falu mellém állt, azt hittem, ugye, mert szeretik becsapni az embert, és főleg, hogyha az európai és fehér ember, mint én. És akkor azt mondták, amikor az első ünnepélyes kapavágást csináltuk, jött a fél fal, hogy jaj, de jó pádre, hogy ez jön, milyen fontos, ez milyen nagyszerű. És most jöttek, segítettek. És amikor látták, hogy én tényleg be akarom fejezni, akkor hátat fordított a falu, és visszavonult. Mert Peruban az eléggé megszokott dolog, hogy elkezdenek valamit, akkor eltűnik a pénz, és nem fejezik be. És ők is azt gondolták a faluban, hogy jönnek segíteni, a papnál is el fog tűnni a pénz, ugye az ő zsebükbe is, és hát nem kell ezt megcsinálni, hát mi a csodának. És amikor látták, hogy tényleg meg akarom, végig akarom vinni a tervet, akkor visszahőköltek, hiszen a falunak nem jó, hogyha az indiánok tanulnak. Ugye nem jó, mert az ott élő telepeseknek ugye van egy hatalmas földterülete, mint a farm, a csakrának mondják, és ott az indiánok dolgoznak, művelik a kávéültetvényeket, a marhatartásnál az állatokra vigyáznak, viszont nem kapnak érte fizetést, hanem csak enni adnak. Most ha elkezdenek tanulni, megjön az esze, akkor azt fogja mondani, hogy rendben, én dolgozom a csakrádon, de akkor adjál fizetést nekem. Tehát ezért ugye a falu az nem hogy csak haragszik rám, hanem igazi gyűlölettel viseltetik irántunk, ugye, hogy ez az iskola, vagy ez a diák otthon elkészül. Ugyanígy a politikusoknak se jó, mert ha értelmesek lesznek, akkor ilyen foci labdával, meg ilyen hullahopp karikával, ugye nem tudják kiszúrni a szemüket. Tehát ezért ugye a tanulás az egy olyan kényes ügy, ami óriási ellenállást vált ki mindenkiből. Ezért a végén teljesen egyedül kellett befejezzem az épületeket, mivel Magyarországról gyűjtöttem össze a pénzt. Ugye ezért, hogy mindörökre hirdesse az őserdőbe a magyaroknak a segítő jóságát, hogy ne mondja azt az egyetlen politikus se, hogy ezt mit csináltuk, vagy adtuk, de ezért a magyar címer ott van. Megérkeztek az első gyerekek, hát a tanár úr, ugye az első dolga, hogy embert faragjon a hajukból, mert ezek a torzomból valakik, ugye, és akkor jöttek a gyerekek, először megfürdetni, ugye, akkor keresni kellett valami ruhát, hogy ugye az iskolába tudjon menni, mert a kucsmába ugye szégyenlő, szégyen, és hogy ne csúfolják annyira, gyorsan keresni kellett valamiféle ruhát, hogy mégis civilizáltabban nézzenek ki. Ugye mindegyik mezítláb, akkor mindenkinek vettünk papucsot, hogy ugye nem mezítláb menjenek az iskolába. És itt van az első diákcsoport, ugye a felső tagozatra, ugye akik már végeztek a 6 első elemivel, és akkor a felső tagozaton folytatják tovább a tanár úrral. Meg akarjuk szabadítani őket a nyomortól és a hazug világtól. Most már így nagyjából készen vannak az épületek, mivel sokszor nem volt pénzem, Nagy Szent Teréz életéből olvastam, Aviai Szent Teréznél, hogy mikor ő alapította a 24 kolostort, soha nem volt pénze neki, de mint szerzetesnek, csak azt mondta ő mindig, hogy Szent József, te légy a pénztárosom, és ugye Szent József mindig annyi pénzt küldött neki, hogy a 24 kolostort megalapította. És mivel nekem sem volt pénzem, én is azt mondtam, bementem a templomba, fizetnem kellett, ugye, de most honnan? És akkor mondtam, Szent József, akkor légy nekem is a pénztárosom, és ha hiszik, ha nem, soha nem kellett abba hagyni az építkezést azért, mert nem volt pénz. Az utolsó pillanatban valaki mindig rátett a bankszámlámra, ezért ha majd lesz sok pénzem, fölösleges, akkor Nagy Szent József szobrot fogunk állítani, hogy ugye továbbra is védjen minket. 12 szoba van egy ilyen házban, hogy 50 gyereknek ugye majd legyen elég hely. Egy szoba 4 gyerek számára 2 emeletes ággyal. Igen, ám csak amikor jöttek a gyerekek, és ugye mutattam, hogy na, akkor te itt fogsz aludni, ez a te ágyad. És akkor ugye nézett, és azt kérdezte, ez mi? Ugye mi a 21. században élünk, és ezek a gyerekek még életükben nem láttak ágyat. Nem, hogy abba feküdtek volna. Meg kell tanítani őket, hogyan kell ágyba befeküdni és takarózni. Most valaki azt hiszi, hogy ennek örültek először, akkor nagyon téved, nem akartak belefeküdni, hanem a földön, a kövön akartak aludni. Tehát ezt meg kellett tanítani velük, hogy ágyba aludjanak. Ma már ugye nagy élvezettel fekszenek bele, mert rájöttek, hogy tényleg csak kényelmesebb, ugye, mint a kövön feküdni. Ugyanígy a tusoló. Hát az volt, ugye, ami a legnehezebb dolog volt a számunkra. főleg a lányok, azok a mai napig nem tudják jól használni. Az egészben az volt az érdekesség, hogy én mutattam nekik, hogy ez a csap, ugye, hogyha ezt megmozdítod, ilyen negyed mozdulatra nyíló záró, nem ez a forgatós, ma soha meg nem tanulnak, ezt így elmozdítod, akkor jön a víz. És ugye, amikor mutattam, és tényleg jött a falból, a tusolóból, akkor volt, aki úgy megrémült, hogy kiszaladt. Ugye azt hitte, hogy én egy gonosz szellem vagyok, mert olyan nem létezik, ugye, hogy a falból víz jön ki. Ugye, mint Mózes a sziklából, mikor fakasztotta. Tehát ugye meg el kell, ne féljen, nem, nincs semmi. Most nézd meg, ha ezt elmozdítom, akkor eláll. És ez neked is működik, ez nem varázslás. De hát ezt megtanulni, a lányok egyszerűen képtelenek voltak a zuhanyzót használni. Ez számukra egy annyira furcsa világ. Most viszont ha mi azt akarjuk, hogy fölemeljük őket, akkor egy civilizált környezetet kell nekik teremteni. Büszkén merem mondani, hogy ezen a 2500 kilométeres hosszúságban a miénk az egyetlen ilyen civilizált környezet, ahol tanulnak gyerekek. Ugyanígy óriási gond volt a WC használat, mert hát ugye ők kimentek az erdőbe, egy lapulevél, és kész, be van fejezve. És ugye, hogy rá kell ülni, és akkor mi az, hogy ráülni, ugye elvégzed a dolgot, akkor megnyomod ezt a gombot, és akkor jön megint a víz, ugye, és az neked a falból leviszi. Hát ez annyira, hogy a végén azt csináltuk, hogy az ajtókra a nevüket, jelüket fölraktuk, hogy kiszűrjük, hogy ki az, aki még nem képes használni, és azokkal még külön gyakoroltatni, hogy ugye hogyan kell egy WC-t használni. Ugye a kézmosás, vagy a higiénia, ezt könnyebben megtanulták, ezt élvezettel csinálják. Ebédlőnk, ugye ez nagy, mert végül majd 100 gyerek fog itt naponta enni, és ez a legszebb része, ugye a mennyezetét is én csináltam a saját kezemmel, villanyt, meg mindent, villanygenerátor, ilyen motoros, amivel áramot termelünk, hogy este, amíg lefekszenek, addig egy világítás legyen. De meg kellett tanítani őket enni. Ugye az, hogy asztalhoz ülni, és nem a földön, ugye tányérból enni, és nem a közös nagy fazékból, és ugye nem kézzel, hanem kanállal. A kés villa, az majd a következő évben lesz a második lépcsőfok. Igen, ám csak ha azt hiszük, hogy enni adni az egy könnyű dolog, akkor nagyot tévedünk, mert ugye a malacnak, ha odaöntjük az ételt, akkor a malac ösztönösen megeszi. Ezeknek a gyerekeknek megfőztük az ételt, és senki hozzá nem akart nyúlni. Mert ők életükben még főtt ételt nem ettek. Ezért a szájukban az ételeknek az íze, ugye még nem alakult ki, nem szoktak hozzá. És ezért még ha akarta volna, se tudta volna megenni. Tehát ezért ugye ez egy borzasztó nehéz feladat volt, hogy megtanítsuk őket, hogy a főtt ételt hogyan kell és megenni. Akármilyen hihetetlen a mi számunkra. Ezért ők, mivel nem ették meg, ugye az éhség miatt eltűntek délután, és amikor kerestem a ház mögött, találtam őket egy kupacba. És amit ettek, hangyát. Ez egyszerűen azok a következménye, hogy a szülők nem gondoskodnak a gyerekek etetéséről. Mikor hétvégén lejönnek a faluba, és hozzák a gyerekeiket, akkor leteszik a földre, ott a falu terén, ahol gyülekeztek, és akkor szombaton lejön, hétfő reggelig ott hagyja a 2 éves gyereket is. Aztán a gyerek, hogy mit teszik, vagy mit iszik 2 napig, az az ő dolga. És ugye a kisgyerek mit talált magának? Egyetlen étkezésre lehetséges dolgot, ugye a hangyák, amik ott vannak. És akkor ők megkeresik a hangyalukakat, és az ott élő hangyákat kis pálcikával bedugja a hangyalukba, elkezdi mozgatni, akkor rámennek a hangyák, kihúzzák, és úgy élve eszik. Csak nem is volt könnyű őket, sőt, még mindig van nagyon sokféle étel, amit egyszerűen nem esznek meg. Volt születésnap, és én a városból behoztam egy tortát, gondolván, hogy hát ugye ez egy örömet szerzek a születésnapra. Megvolt az ünnepség, ott a 2 gyertya, elfújják a gyerekek, és akkor, mikor fölvágom, nem ették meg. Ugye, mert életében édességet nem evett, Tehát a szája nem áll rá. És akkor úgy elkeseredtem, mondom, gyerekek, hát máshol verekednek a gyerekek, hogy melyik kapjon egy kicsit nagyobbat, összemaszatolja a száját, hogy gyorsabban egye a másikén. Ti meg nem akarjátok. Hát igen, nem ették meg. Ez még egy következő lépés lesz, hogy az édességekre megtanítani őket. Határtalan öröm tölt el, hogy a Jóisten mennyire segít bennünket. Felső iskolát is alapítottam ebbe az évbe. Ez azért nagyon fontos, mert ha most belegondolunk, hogy az összes politikus ellenzi a diákok tanulását, az indiánokét, a faluba, az indián szövetség meg mindenki, és mégis az államtól meg tudtam szerezni minden hivatalos okmányt és papírt arra, és két tanárnak fizetést, hogy beinduljon ebbe az iskolába a felső tagozat. És 9 másik falu közösség, indián közösségből 3 órán belül oda tudnak érni a gyerekek. És ez azt jelenti, hogy ott már akkor 9 plusz ez, tehát 10, az én falumban megint rengeteg, tehát hogy elindult egy folyamat a plébánia területén, hogy ezeket a indiánokat rádöbbentsük az emberi méltóságukra, hogy ők is Isten teremtményei, és hogy egy civilizáltabb és emberhez méltóbb élet felé az első lépéseket megtehessék. Ám amikor elkezdtük ezt a felső iskolának a építését, akkor az indián szövetség, aki, ugye mi itt azt hiszük, hogy az indiánokért van, a valóságban az indiánok legnagyobb ellensége, az indián szövetség, kijöttek, és azzal fenyegették meg a falut, hogy meg fogják büntetni, hogyha segítenek nekem ezt az iskolát fölépíteni. És akkor ez a tanár, ő ismeri a nyelvüket, és akkor ő magyarázta nekik, hogy ne féljetek, ez a ti gyerekeitekért van. Ha lesz valami, akkor megyünk Limába az államelnökhöz, panaszra meg minden, úgyhogy végül is összeszedték nagy nehezen magukat, és így folytattuk a munkát. 15 gyerekkel kezdtük, ma már 36-an vannak az első évfolyamon. 2 helységből áll, hátul a tanári lakás. Ugye erre azért van szükség, mert mondtam 8-10 óra a faluból eljutni idáig. Tehát a tanárnak, hogy hétfő taníthasson, vasárnap délután el kell indulni, hogy éjszakára megérkezzen, és akkor ugye egész héten nem tud hazajönni, itt kell aludjon, és akkor pénteken a tanítás után elindul haza, és majd valamikor péntek éjjel, vagy szombaton hajnalba fog hazaérni. Szerencsére a Jóisten tényleg különleges csodája, hogy mindezek minden ellenállás ellenére ez a fiatal tanár vállalta, hogy ide jön tanítani. A faluban lévő felső tagozatos iskolának a mellék gimnáziumaként működik. Ők az első tanulók, ők idősebbek, akik szerettek volna már korábban is tanulni, de egyszerűen a távolság miatt semmiféle lehetőségük nem volt. Ugye most megnyílt ez az új iskola, és azt mondták, hogy szeretnénk tanulni. Semmi akadálya, korhatár nélkül bárki jöhet, akiben van egy kis érdeklődés a több, a jobb iránt. Mi iskola padjaink, ugye karókat vertünk le, és arra pálmának a törzse, amit szét lehet nyitni, elég erős, és akkor ez szolgál ülésre, meg asztalként is. De hát ugye nekik semmiük nem volt, tehát a tanárnak a táblát, akkor nekik a füzetet, ceruzát, ugye mindent én kell adjak, azért, ugye, hogy ők tanulni tudjanak. A nyelv ugye nyilván a spanyol kell legyen, hiszen a mi püspökségünk területén 6 nyelv van a spanyolon kívül, indián nyelvek, tehát ezért a kommunikálás spanyolul van. Nyilván nagyon nehezen értik, de a gyerekek azok sokkal gyorsabban tanulnak. A diák otthon, az a faluban van, és 39 általános iskola alsó tagozat van a plébánia területén. Ebből a 39-ből válogattuk össze a legjobb 10 fiút és 10 lányt, ugye az első évfolyamra. ők a faluba bejöttek, ott laknak egész héten, a faluba van a felső tagozat, ott járnak iskolába, és pénteken a tanítás után tudnak hazamenni. Ugye ez azért fontos, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a családdal, a közösséggel, és a másik, ami nagyon fontos, hogy ne felejtsék el, hogy milyen kényelemben élnek a számukra, amikor hétvégén hazamennek, akkor ők a földön alszanak, és ami nagyon érdekes, hogy nem adnak a szüleik enni. Tehát pénteken délben együtt ebédelünk, és legközelebb vasárnap este esznek ezek a gyerekek, mert odahaza azt mondják a szülők, nincs elég ennivaló, te majd eszel a gringónál a héten, és csak dolgoznak, hogy vasárnap a sötétedésig kell beérkezzenek, ugye visszajönnek a gyerekek szucskosan, sárosan, éhesen, olyankor kétszer annyit kell főzni, mert ugye az éhség csillapítására, és akkor alszanak, hogy hétfő egy kicsit regenerálódva tudjanak menni az iskolába tanulni. Én egyedül vagyok. Én vagyok a templomban a sekrestés, a harangozó, a takarító, meg minden. Ez misszió. Én tudom nagyon jól, hogy őnekik ez egy sok. Elviselni és átállni, ez nekik nagyobb, mintha most holnap valakinek a holdra kéne menni űrhajóval. Igen, körülbelül hasonló. Viszont nagyon fontos, hogy kezdjünk valamit. Nincs más lehetőségem. Az indiánok nem lépnek be a templomba. Nekik nincs Isten hitük, nagyon érdekes, még természeti hitük se nagyon. Van egy szavuk, a tahorensi, ami az Istent helyettesítő. De amikor kérdezek tőlük valamit, hogy mi az, hogy mit értesz az alatt, hogy Isten, kész semmi, ez csak egy szó a számukra. A templomba azok az emberek jönnek, akik a faluban laknak, mint kolónosok. Ők már ugye évszázadokkal ezelőtt az elődjeik találkoztak az európai civilizációval, tehát ők ott vannak a templomba. Noha tegyük hozzá, hogy a hitből ők se tudnak nagyon sokat. Na most ez a diák otthon, ez nem csak arra szolgál, hogy ugye tanuljanak és szellemileg följebb kerüljenek, hanem hétfőtől csütörtök estig, minden este van szentmise, és kötelező nekik részt venni a szentmisén. Mondtam nekik, gyerekek, nem baj, hogy ti nem értetek semmit, mert abszolút. Ugye, meg kell mondani, az egész szentmise egy tolvajnyelv. Ez egy szimbólumrendszer, ami egy szellemi, előzetes ismeretanyagot igényel. Mivel bennük ez nincs, ők ebből abszolút semmit nem értenek, de mondtam, nem baj, legyél ott. Van isteni kegyelem, és létezik a Szentlélek, aki majd segít nekem. Tehát így indítjuk el őket, hogy valamit, ugye, ott van most. A másik, hogy majd a jövő évben a szüleiket is be tudom hívni, mert ugye a gyereke itt van. Most, hogy itt vagyok Magyarországon, ez a 3 hónap, ezt az évet ugye középen keresztbe vágta, de a következő évben akkor tudom hívni a szüleiket is. Tudok velük beszélgetni. Van jogom belépni egy közösség területére, mert egy törzs önálló. Tehát csak engedéllyel lehet oda bemenni. Én már bemehetek minden előzetes engedély nélkül. Ugye mi úgy ismerjük, de ez egy csúnya szó, és nem állja meg a helyét, hogy rezervátum. Tehát mindenki az önálló területével rendelkezik. Ez a 42 falu az én plébániám. Így most már ugye el tudok menni. Tudom hívni a szüleiket egy hétvégére. Ugye a gyerekek hazamennek, üres a ház, és akkor a szülőkkel. És akkor őket is elkezdeni tanítani. Lehet, hogy majd egyszer sikerül becsalni őket a templomba is. Minket a modern kor átka nem sürget, ugye, hogy statisztikákat állít, hogy ennyi keresztelő, ennyi bérmálkozó, ennyi elsőállt. Ilyen nincs nálunk, ugye? De hát nincs is igazából könyvelés még, mert hát még az őserdőben lehetőség sincs sokszor erre. De amikor kérdeztem a püspök atyától, és püspök atya, mi az én feladatom ott, mikor oda küldött? És mondta, nagyon bölcsen, akkor nem értettem, most már tudom, mert már megismertem a környezetet. Azt mondta, hogy semmi Lajos, csak élj közöttük, hogy az egyház legyen jelen. Most az evangelizálás az én számomra nem szó, mert azt úgysem érti meg, hanem az, hogy értsék azt meg, egyszer világosodjon meg, hogy én jót akarok neki. Hogy nem minden fehér ember rossz. És amit csinálok, az érte van. És akkor majd, ha ezt megérti, akkor majd fogok tudni beszélni neki az Istenről, hogy látod, én azért csinálom, mert Isten a szeretet. De most én azt mondom, hogy Isten a szeretet, és én az Isten szolgálok, a gyűlölt ellenség, akkor azt mondja, hogy jaj, minden jöhet, csak Isten nem. Tehát ezért ugye nem szavakból áll a prédikáció, és nem teológiai kurzusok, meg hittanórák, hanem például ez a diák otthon. Hogy majd egyszer rádöbbennek arra, amit mindig mondok, hogy te ide figyeljetek. Látod most már, hogy érsz? Tetszik? Igen. No, látod, ezt olyan emberek adták a pénzt, akik téged nem ismernek. Soha nem fognak veled találkozni. Mert szeretnek titeket, annak ellenére, hogy nem vagytok itt. Tehát az evangelizálásnak a misszióba valahol itt kell kezdődnie, és nem pedig az, hogy egy Isten van, három szemébe, Atya, Fiú, Szentlélek, ugye? Kész. Eleve, nincsenek számaik, tehát soha nem is tudnám mondani neki, hogy három személyű az Isten, mert ők csak egy, kettő és sok. Tehát nincsenek matematikai számok a nyelvükben, tehát el se tudnám magyarázni neki a Szent Háromságot. Innen Európából sajnos így gondolkodnak, mindenütt fölteszik ezt a kérdést. Nem tudom, ha oda tetszene jönni, és amikor majd megy az utcán, és meglátják az indiánok, és eltűnnek a bozótba, mint a füst, mert úgy félnek a fehér embertől, akkor nem tudom, mennyire szeretne ott élni, vagy hogyha nem volna más ennivalója, csak hernyó, mint ahogy én is azt teszem, mert ugye az Jézus azt mondta, hogy azt tegyétek, amit kínálnak az úton, és nem tud mást fölkínálni, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy az első repülővel visszajövök, csak ez a romantikának a leépítése, meg a kígyók miatt, hogy azt látom, hogy jön a kígyó felém, tehát hagyjuk el a romantikát. A másik oldala sokkal érdekesebb. Igaz, sokkal jobb lett volna, ha hagyjuk őket. Csak most arról már nem tehetek, hogy Kolumbusz átment Amerikába. És arról se tehetek, hogy a 20. században most odajöttek a fehér emberek, és elpusztítják azt az életteret, ami évezredeken át nekik egy békés, szép és nyugodt életet adott. Ha most ezek az indiánokat nem védjük meg, 10 éven belül ezekből 100 és több százféle kultúra és százezrek, milliós tömegek 10 éven belül eltűnnek a földről. És akkor maga leülne térdelni a Jóisten elé itt nyugodt lelkismerettel, hogy hagytam millió számra éhen halni embereket? Hogy megvan a válasz. Sajnos azért kell ott lenni, és sajnos azért kell őket átnevelni, egyetlen lehetőség, hogy életben maradjanak. Ha nem menne oda a fehér ember és nem pusztítaná el, akkor nem volna szükség semmire. De még akkor is mindig lehetne azon gondolkodni, hogy mivel nem ismeri Isten jóságát, és hogy a halállal nem ér véget az élet, ahol az életnek semmi értéke és értelme nincs, akkor nekik amúgy is el kéne mondani az evangélium örömhírét. De ez már egy egészen másik téma. Ami a legszebb a missziós életben, az pont az, hogy annyi lehetetlen helyzetben és annyi veszélyes körülmények között, tetszik látni, itt vagyok. A Jóisten, igen, nekem állandóan megmutatja, és ha valakivel történt csoda, akkor nem az, hogy Medjugorjéban láttam, hogy forog a nap az égen, mert azzal semmire nem mentem. Viszont amikor ott vagyok, hogy nincs az a fizikai törvény és tudós, aki meg tudná magyarázni, hogy most én még miért élek, mert abban a helyzetben minden körülmények között meg kellett volna halljak, akkor azt mondom, hogy igen. És én, ez éltet engem, hogy a Jóisten rendszeresen mutatja nekem, hogy még szüksége van rám. És kiment olyan helyzetekből, ahonnan normális körülmények, vagy egy turista biztos, hogy régen már meghalt volna. Ahogy nem vitte el a folyó az autómat, amikor eltűnt a víz alatt, és én 100 métereket mentem víz alatt az autóval, és ment a motorja, ezt most vagy elhiszik, vagy engem nem érdekel, de ez megtörtént, mikor téli időben át kellett kelni a folyón. Több mint 100 métert mentem úgy, hogy az ablak üvegből így láttam kifelé, minden, az egész motor, és nem egy perc, mondom, kétszer ez az egész templom víz alatt, és működött az autónak a motorja. És kimentem a másik oldalon. Most erre jöhet fizikus, és magyarázhat, amit akar, de választ nem kap. És én itt vagyok, élek. A faluba az a pár telepes uralja az összes indiánokat. Elfogadja vagy nem, ha nem akarja elfogadni ez az indián, akkor ott vannak a faluba a puskával, a fegyverrel, a faluban lévő telepes férfiak, és akkor azok majd a puskatussal kicsit megmagyarázzák neki, hogy mégiscsak engedelmeskednie kell. Tehát ez így működik. És ez még csak az első év. Tehát ugye 5 éves ez az iskola, és akkor utána reménykedünk benne, hogy majd ezekből lesznek azok a tanárok, akik már tanítani is fognak, és nem csak becsapni őket, hogy ezekből majd lesznek orvosok ott a környezetben, hogy gyógyítsák őket, meg minden egyéb. Meg lesznek olyan vezetőik, akik nem kijátszani akarják és becsapni, hanem ténylegesen fölemelni őket. Nyilván, hát ezért vagyok. Az én plébániám, ugye 35-ben jöttek az első ferences atyák, 62-ig ott egy gyönyörű missziós élet volt, csak akkor jött ez a fényes ösvény nevű kommunista belpolgárháború, amikor ők azt mondták, hogy minden papot és minden szerzetest megölünk, és ugye ezek spanyol misszionáriusok voltak, ezért mindenki elmenekült onnan, és elhagyták a missziót. És 1962-től én 2008-ba kerültem oda, 2008-ig ott nem volt pap. Hát most akkor el lehet képzelni. Tehát a templomban azért vagyunk egy vasárnap 50-en, 60-an már, de hát ők is most kezdik, mivel ugye azt nem mondtam, hogy a nulla nullájáról indul minden előről. De hát nem baj, az én időmben nem kell eredmény legyen. Hát a Jóistennek nem ez a fontos, hogy a halálom napján majd egy statisztikát mutassak Szent Péternek, hogy beengedjen, hogy ennyi, meg ennyi, meg ennyi. Majd aki utánam jön, a következő generáció, vagy majd az utána a harmadik, amikor már valami foganatja lesz. Isten örökké valóságba él, és mindennyiünket a maga rendjében, amit tett, azt szerint ítél meg, nem az eredményeink a fontosak. Hát meg kell mondjam, hogy sajnos valami oknál fogva, és ezt nem tudom, hogy mi lehet ennek, a kultúra, tehát én azért mondtam, hogy szokásaik, mert a szokás az még nem kultúra. Nincsen kultúrájuk gyakorlatilag. A zenéjük annyiból állt, hogy egy ilyen pálma törzsből van egy dob, és akkor azt verték ütemre, és akkor összekapaszkodtak, mivel ugye akkor vannak együtt, amikor masszátót isznak, és akkor ugye imbolygó, lődörgő menésük, és akkor csak morognak, tehát szavakat nem mondanak, hanem egybe kapaszkodva ez az ő kultúrájuk. A dob ritmusra, semmi más. Az összkultúrájuk ebbe kimerül. Hogyha még akarnak valami vadat, tehát nagy vad, már nincs olyan, mint leopárd, meg ilyesmi, ami azelőtt rendszeres, vagy sok volt, például majmot, akkor be kell menjenek 3-4 napra az őserdőbe, ahol még élnek, ugye, ahol még nem háborgatják őket, és akkor ott esetleg tud lőni. Vagy pedig madarakat, vagy ilyen kisebb vadak, ugye az itt is van nálunk, mint a nyúl, vagy valamilyen, ilyen, mint a malacka, azok ott még szaladgálnak az erdőbe, és azokra vadásznak. De kevés van, tehát vadat, hústők nagyon keveset esznek emiatt. Az egésznek a leg lényege az, hogy mi a 21. században élünk, és ahogy láttuk, ők, nyugodtan mondhatom, hogy 20 évszázaddal vissza kell menni a történelembe. Mégis én azt tapasztaltam, ami most már majdnem harmadik hónapja itthon vagyok, hogy végtelenül elégedetlenek az emberek, mindenütt panaszkodnak, és én azt szeretném elérni, hogy legyünk egy picit elégedettebbek. Menjünk egy picit lejjebb az igényeinkkel, és egy kicsivel hálásabbnak lenni a Jóistennek, hogy mi nem ilyen környezetben élünk, hanem ebbe, ami itt van. hogy a fiatalok nagy része mindegyik arról álmodik, hogy megy Angliába, Svédországon, mert Magyarországon már élni se lehet. És akkor mondom, mit akartok? Olyan autód van, ami Németországban egy gyárosnak van csak. És hogy miért kell templomba gyere? Ha semmi más, csak hogy hálás légy az Istennek. De ahhoz az kell, hogy egy picit elégedettebbek legyünk azzal a környezettel, hiszen ne felejtsük el, az emberiség 70%-a az így él, és csak a 30%-ának adatott meg az, ami önöknek. A jó Isten felé a hála az mindennél fontosabb. Nekem 10-szer annyi imára van szükségem, mint egy plébánosnak itt Európában, és testvéreim, naponta érzem azt, és tudom, hogy mögöttem 10 000-ek imádkoznak a baráti körömben, Spanyolországtól Németországon át Magyarországig, és ez a legfontosabb.